Imádkozzunk. Úr Jézus, azért vagyunk itt, mert téged keresünk. És jó azt a hírt hallani, hogy még megtalálható vagy. Segítségül hívhatunk, mert még közel vagy. És azért is vagyunk itt, hogy elhagyjuk a bűnös útjainkat, mert elismerjük, hogy bűnösök vagyunk. És a gondolataink is bűnösök, nem csak a cselekedeteink. Hozzád akarunk megtérni, és köszönjük neked, hogy erre van lehetőségünk, mert te egy irgalmas Isten vagy, mert te kész vagy megbocsátani. És Istenünk, köszönjük neked, hogy ezt azért teszed, mert ahogy itt énekeltük a dicsőség, vagy énekeltük az énekben is, Krisztus feltámadt értünk dicsőségben. Nem csak meghalt értünk, hanem fel is támadt. És azt is tudjuk, ahogy itt az elmúlt hetekben hallgattuk az ige hirdetésekből, hogy egy nap majd eljössz. Eljössz, hogy megítéld ezt a világot, és eljössz értünk mindannyiunkért, és mi szeretnénk azok között lenni, akiket magaddal viszel az örök dicsőségedbe. És olyan jó tudni azt, hogy a halál vesztett, és azért vesztett, mert te adtad az életedet. Köszönjük neked, hogy ezzel a biztonsággal, ezzel a bizonyossággal várhatunk téged, várhatjuk ezt az utolsó eljöveteledet. Amen.
A gyerekeket most fogunk elengedni a gyerekórára. Néz ki, hogy Juli megy, készíti a termet. Jó látni mindenki. Ma reggel nem voltunk itt múlt héten. Jobban vagyunk. Átmentünk ezen a koronavíruson. Tehát jó itt lenni az Isten házában, az Isten népével együtt. Máté 27 fogunk megnézni ma reggel. És tudjátok, hogy több mint egy éve benne vagyunk a Máté evangéliumban, és körülbelül 50 prédikáció elhangzott Jézus lenyűgöző életéről. Beszéltünk Jézusról, hogy milyen volt, amikor ő eljött a világban, és hallhattunk az ő csodálatos tanítását a Máté evangéliumban. Gyönyörködhettünk abban, hogy Jézus Krisztus mennyire szerette az embereket, mennyire szerette a tanítványait. Gyönyörködhettünk abban, hogy gyógyította az embereket, csodákat művelte, amikor itt volt Jézus Krisztus köztünk. Tehát a várva várt messiás megérkezett, és az emberek élvezték Jézus Krisztussal lenni. Tehát senki soha az egész történelemben soha nem élt úgy, ahogy Jézus Krisztus élt, amikor itt volt a Földön. Ő egy hatalmas, nagy kuriózum volt az egész történelemben. Soha senki nem mondott olyan dolgokat, amit ő mondott. Soha senki nem állított olyan dolgokat, amit ő mondott. Legalább normális ember nem állított, hogy ő az Isten fia, ugye ő egyenlő Istennel, soha senki nem állított ilyen dolgokat. Tehát Jézus Krisztus az élete, a tanítása mind egyéni, nagyon egyéni volt. De bármennyire lenyűgöző az ő 3 év szolgálata, az ő élete, Jézus nem azért jött, hogy csak tanítson, és hogy gyógyítson az embereket. Ugye ő azért jött legfőképpen, hogy ő meghalljon a Golgotai kereszten. Ez volt az ő küldetése, azért küldték, hogy ő meghalljon a Golgotai kereszten. És ma reggel a Jézus halálról fogunk olvasni. Ahogyan ez megtörtént. Érdekes, hogy már 50 prédikációt elhangzott az ő életéről. Most itt vagyunk a Máté evangélium, és ez az egyetlen prédikáció, ami kifejezetten Jézus halálról szól, pedig ez a lényege az egésznek, hogy ő azért jött, hogy ő meghaljon. Szeretném, hogy amikor ezt felolvasunk mindjárt, hogy gondolkozunk azon, próbáljunk ezt elképzelni, hogy ez a valóságban ez megtörtént. Ez a történelemben ez megtörtént. Ez nem egy skifi, ez nem egy mese, amit egy régi könyv, ez egy sztori. Ez igaz, ez valóságos, ez megtörtént 2000 év ezelőtt Jeruzsálemben. Ez történelemben megtörtént. Múlt héten látunk, hogy Sátán beavatkozott az egészben, ugye? Sátán durván próbára tette Pétert. Sátán még durvában bánt Júdással. Ma reggel arra fogunk olvasni, hogy Sátán még durvában bánt Jézus Krisztussal. Tehát porig meggyalázta az Úr Jézus Krisztus. Keményen, keményen bántott az Úr Jézus Krisztussal. De nézzük meg, olvassunk fel, Máté 27, és direkt a 11. versről az 56. vers fogunk felolvasni. Hasonló, amikor Mel Gibson csinálta Passió című filmet, hogy lassítsuk le. Próbáljunk elképzelni, mintha ott lennénk, mit láttunk volna. Olvassuk az egészet, de csak a végén, a 40. verstől fogok beszélni a történetekről. Jó? Tűnni, gyere, olvass fel nekünk 11. verstől.
Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte. Te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket. Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták. Barabást! Pilátus így szólt hozzájuk. Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan ezt kiáltották. Keresztre vele! Azután ezt kérdezte. De mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak. Keresztre vele! Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. A ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott. Az ő vére mi rajtunk, és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözl légy, zsidók királya! Azután leköpdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponyahelynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, azután leültek ott és őrizték. Feje felé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, ments meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, láma szabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak, Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. De a többiek azt mondták, hadd csak, lássuk eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados is, akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak, bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, hogy szolgáljanak neki. Közöttük volt a Magdalai Mária és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja.
Menjünk az Úrra elé, és imádkozunk.
Mennyi atyám, kérlek, hogy csendesítsd le mi szívünket. Engedj, hogy átélhessünk azt, hogy a te jelen létedben vagyunk. Engedj, hogy tudjunk lelassulni és a Golgotai keresztre figyelni. Én kérlek, hogy engedj, hogy ez a tantusz leessen, hogy a szívünk személyével láthassunk téged, a de dicsőségedet, hogy tudjunk átélni azt, ami történt ott a Golgotai kereszten az Úr Jézus Krisztussal. Kérlek, hogy mutasd meg a de dicsőségedet. Engedj, hogy itt a sarokkő gyülekezetben tapasztaljuk Jézus Krisztus, az Isten báránya, aki feláldozta magát értünk. Úr Jézus Krisztus, engedj, hogy lássunk a de dicsőségedet, kérünk, hogy de szólj hozzánk Krisztus nevében. Amen. 45. vers, 46. versben nézzünk ezt meg, hogy Jézus Krisztus kiáltott a kereszten. Az utolsó szó egy kérdés volt, 46. vers. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lama sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus nem tudta, hogy az atya miért hagyta őt el. Nem tudta, hogy az Isten miért fordított hátat neki? De hogy is nem. Jézus ezt nagyon jól tudta. A kérdés az nekünk szólt, hogy gondolkozunk ezen. Isten miért is hagyta el az Úr Jézus Krisztus ott az ő legsötétebb pillanatban? Miért hagyta el őt? Jézus nagyon jól tudta, ugye az előző éjszakán, az utolsó vacsoránál Jézus már, ugye, felkészítette a tanítványokat, és megmagyarázta nekik a jelentőségét az ő halálnak. Elmondta nekik, hogy miért fog meghalni. Mi értelme van az ő halálnak? Az utolsó vacsoránál elmondta, hogy az ő vére, a vére az Ószövetségnek. Ugye? Elővette a kenyeret, elővette bort, és ezek szimbolizálták az ő testét és az ő vérét, amely megtöretetik és kiöntetik a bűnök bocsánatának. A kenyér és a bor képviselte az ő testét és az ő vérét az Új Szövetségnek. Az Új Szövetség vére képviselte a bor. A Getsemáni kertben ott is, az előző való éjszakán, Jézus akkor is elmondta a lényegét ennek az egésznek, hogy Jézus ki fogja inni a poharat. Ki fogja inni az Isten poharat, ami képviseli, szimbolizálja az Istennek az igazságos ítélet a harag fölött. Meginni az Isten poharát azt jelenti, hogy magára veszi a szövetségnek az átok. Ugye? Az Istennek a jogos ítéletet. Krisztus meg fogja inni ezt a poharat, magára veszi az ítélet, az átok. Ő fog szenvedni helyettünk és értünk. Tehát Jézus már értelmezte nekik az előző este, hogy mit is fog ott történni valójában a keresztván. Tehát Jézus tisztában volt azzal, hogy ő az engesztelő áldozat, aki magára veszi Istennek a félelmetes ítéletet. Ez is azért fordult el tőle. Tehát Jézus Krisztus nem csak meghalt, hanem ő meghalt értünk. Óriási különbség van a kettő között. Tim Keller, aki New Yorki lelkészt, szoktam őt idézni, neki van egy ilyen vicces, poénos illusztráció, hogy ezt megértsük. Azt mondom, képzeljünk el, hogy ő ott sétál New Yorkban a Hudson folyó mellett. És éppen sétál egy gyülekezeti taggal, valakivel, és nagyon jókor beszélnek, és egy kis idő után Keller azt mondja az illetőnek, csá, megyek, és bedobja magát a Hudson folyóban, és meghal. Nem, micsoda, milyen fura ez a lelkész? Ez Keller, ez ilyen fura. De milyen lenne más, ha a Tim Keller sétálna valaki a Hudson folyó mellett, ugye? Nagyon jókat beszélnek, és az illető mondjuk nem New Yorki való, és ő nem figyel, és csúszik, mondjuk tél van, és becsúszik a Hudson folyóba. És Jézus, vagy Tim Keller, nem Jézus, Tim Keller beugrik utána, és megmenti őt a folyóból. Megmentette az életét, de közben Tim Keller belefulladt a Hudson folyóban. Akkor az ember nem gondolna, hogy ez az ember annyira fura, hanem ez az ember, ő megmentett engem, ő megváltotta az életet, meghalt, értem. Ez a különbség, óriási a különbség. Tehát Jézus Krisztus nem csak meghalt, hanem Krisztus meghalt, értünk. Ő megváltott minket, ő megmentett minket. Az 51. versben arról olvasunk, hogy Jézus Krisztus még egyszer kiáltott, és utána feladta az ő lelkét, és meghalt. És rögtön abban a másodpercben, amikor Jézus Krisztus meghalt, mi történt? Mi történt ugyanabban a másodpercben, amikor Jézus Krisztus kilehelte az utolsó lehelet, és meghalt? Következő vers, 54. vers. És ime, a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Tehát ott a templomban messze a keresztül ugyanakkor a kárpit ketté hasadt. Szétválasztotta, teljesen ketté választotta ezt a kárpitot. Mi volt ez a kárpit? Mi volt a szimbólum annak, hogy ez a kárpit ketté hasadt? Mi történt ott? A kárpit egy vastag függöny, majdnem egy vastag szőnyeg, ami 18 méter magas és 9 méter széles volt. És ez a függöny a jeruzsálemi templomban volt, és ez a függöny, ez a kárpit szétválasztotta Istent az ő népétől. Szétválasztotta a szentek szentélye, ahol Isten bent volt a szentek szentélyben, a többi része templomtól. És az ember nem mehetett be a szentek szentébe. Csak egyszer egy évben, csak a főpap remegve bemehetett a szentek szentébe, ott az Isten jelenlétében remegve locsolta a vért, hogy az Isten ne haragudjon. Hogy az Isten ne sújtsa minket, próbálta vérével kiengesztelni az Istent. Egyszer egy évben lehetett bemenni. Tehát a kárpit szimbolizálta a távolságot az igazságos Isten és az ő bűnös népek között. Az egész jeruzsálemi templom, a kárpit, a szertartás, a papok, a véres áldozatok, maga az Ószövetség mind előre készítette a Golgotai keresztet, hogy jobban értsük a jelentőségét annak, amit Jézus Krisztus tett értünk, amikor ő feláldozta magát értünk. Tehát az Ószövetség hogyan készítette előre az Új Szövetség? Ez egy nagyon fontos kérdés. Az Ószövetségben olyan képet kapunk Istenről, amit egyszerűen félelmetes. Isten úgy mutatja be magát az Ószövetségben, mint szent és igazságos Isten, aki utálja a bűnt. Nem tűri a bűnt, nem tűrheti a bűnt. És olyan, mintha ő egyedül bent van ebben a kicsi szobában, ebben a szentek szentében, ugye? Egyedül bent van és vérszomjas. Várja a vért. Várja a kiengesztelést, várja, hogy tudjon megnyugodni, látja a vért, és megnyugszik, jaj, nem fogom megátkozni a népet. Amikor meglátja a vért, végre ez a Szent Isten megnyugszik. És most mindenki csak hagyjon őt békén, senki ne zavarja őt. Mindenki próbáljon jól viselkedni, mindenki próbálja betartani a törvényt, mert tudjunk, hogy az Isten haragszik a bűnénkre. De senki ne zavarja, mindenki jól viselkedjen. És tudjunk, hogy egy év múlva egy pap újra be fog menni a szentek szentébe, és újra bemutatja az áldozatot, mert biztos egy éven keresztül sok bűn fog felhalmozni, ez Isten fog ideges lenni, és kész van sújtani az népét az ő haragjával, mint alig várja, ugye? Vérszomjas Isten várja a jövő évi kiengesztelést. És ilyen képet kapunk Istenről. A papok féltek bemenni. Hát egy kicsit egyoldalú, ugye, mert tudjuk, hogy Isten nagyon szerette az ő népet is, de a hangsúly az Ószövetségen azon van, hogy az Isten szent és félelmetes volt. És a zsidókezét levele írója beszámol, hogy ez milyen volt az Isten népének az Ószövetségben, amikor először találkozott Istennel, nem egy templomban, hanem a Horeb-hegynél, Isten éppen kiváltott őket Egyiptomból, és ilyen volt az első találkozás Istennel az ő népével. És az újszövetségi író úgy mondja, hogy tehát nektek, mint újszövetségi keresztények, ez nektek nem való, de gondoljunk bele, hogy milyen volt nekik. Milyen volt nekik azon az első találkozáson. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita trombita harsongáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsolat. Még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes így szólt, félelem fogott el, és remegés. Mózes találkozott az Istennel, képviselt az Isten nép, és remegett. Félt, felnézett a hegyre, látta a tűz, a láng, a füst, remegett, félt az Istentől. Az Isten szentsége egyszerűen félelmetes. És Isten utál mindenféle igazságtalanság, gonoszságot, bűnt. Az Isten szereti az ő népét, de az Ószövetség arra szól, hogy az Isten népe folyamatosan elfordult tőle. Az Isten népe fellázott az Isten ellen, többször, folyamatosan. Imádták hamis isteneket. És az Isten népe jogosan megtapasztalták az Istennek a szövetségnek az ítéletet, vagy a szövetségnek az átok, ahogy meg volt ígérve. Nem fogjátok engedelmeskedni a szövetségnek, akkor jön a szövetség átok. Tehát az Isten népe megkapták azt, amit ők megérdemelték az Ószövetségben. De most megérkezett a várva várt messiás. Jézus eljött, és az utolsó vacsoránál bejelentette, hogy az ő vére, a vére az új szövetségnek. Tehát Isten most köt egy új szövetséget az ő népével, az ő véren keresztül, és innentől kezdve minden más lesz. Minden más lesz. Mit jelent, hogy új szövetség? Mit jelent, hogy új szövetség? A zsidókhoz írt levelében, és fogok többet idézni ettől a könyvtől, mert ez a könyv, ami feldolgozza, hogy mit is történt ott a Golgotai kereszten. Ezt mondja az író. Most azonban a mi főpapunk annyival külön szolgálatot nyert, amennyivel annak a külön szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első szövetség hibátlan lett volna, nem lett volna szükség a másodikra. Tehát van az első, és van a második szövetség. És most volt a régi, és most van az új. És az új az jobb. Az új az más. Jobb és más. Zsidókhoz írt levele folytatja. A korábbi parancsolat, vagy az egész rendszer, az egész szövetség rendszer, azt mondja az író, Isten eltörli ugyan, mivel az erőtlen és haszontalan. Wow. Az új szövetség Isten mondja, hogy eltörölöm, mert régi és haszontalan. Régi és haszontalan. Tovább mondja a 8. fejezetében, amikor új szövetségről szól, elavultá teszi az elsőt. Ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Wow! A régi, vagy az ó, az olyan, mint egy haldokló öreg ember. Egy öreg ember, aki közel a halálhoz. És Isten el fogja törölni ezt az ó szövetséget. El fogja törölni. Tehát amikor jött az új, akkor vége lett az Ószövetségnek. Befejeződött, lecserélődött. Jött az új, és ez nagyon más, és ez sokkal jobb. Ha az Ószövetség vége lett, akkor milyen az új? Mitől jobb? Mitől más lesz ez az új szövetség? Hogy megértsük, akkor többet ne csak szimbolikusan gondolkodjunk, ugye? Ne csak beszéljünk a szimbolokról, hanem a valóságról kell beszélnünk. Tehát mi is történt valójában ott a Golgotai kereszten? Jézus eljött a világba, és ő valójában a mi főpapunk volt. Ő valójában a mi főpapunk volt, és besétált a szentek szentébe, és feláldozta magát. Az ő vére mindenhol folyt. De most ne gondoljunk a jeruzsálemi templomról, vagy az a kis szoba, az a kis szentek szentélyébe a templomban. Ne gondoljunk arra, mert az csak egy jelkép volt, az csak egy szimbólum volt a valóságnak. Amikor Jézus Krisztus feláldozta magát a Golgotai kereszten, az hol volt, az valójában hol történt meg ez az áldozat? A Biblia azt mondja, hogy Jézus feláldozta magát a mennyországban. Az Isten tróna elé feláldozta magát. A Zsidókhoz írt levél 9. fejezet így mondja. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg. Magukat, a mennyei dolgokat azonban ezeknél külön áldozatokkal. Mert nem ember kéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Magyarul az összes dolgok, ezek a földi dolgok, a templom, az áldozatok, a papok, ez mind ilyen jelképes, szimbolikus dolgok voltak, amit előre készítette Jézus Krisztus, aki igazán ő volt a főpap, aki igazán feláldozta magát, de hol? Az Isten jelenlétében. Ezek mind csak képek voltak, hogy megértsük a valóságot. A 4. fejezetében mondja az író, mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Jobban lehetne mondani, a mi főpapunk bement a mennyben, és a mennyben feláldozta magát, értünk Isten előtt. És Isten mit gondolt? Isten mit gondolt Jézus áldozatáról, amikor ő besétált a szentek szentébe a mennyországban, és feláldozta magát? Isten elfogadta? Mi volt az eredmény az ő áldozatának? Mondja tovább az író. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza felel magát, ha ahogyan a főpap megy be évenként a szentébe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Hogy eltörölje a bűnt. Tehát Jézus elintézte a bűn problémát. Most mi az, hogy eltörölte a bűnt, elintézte a bűn problémát? Az mit jelent? Tovább megy az író, 10. fejezetében. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem kívánsz. Nem is kedvelsz. Ezek a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt, ime, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat. Megszünteti az elsőt, az első ószövetséget, hogy helyébe állítsa a másodikat, az új. Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Az Isten az ószövetségben nem volt vérszomjas. Az Istennek nem volt szükség semmiféle áldozatra. Azt mondja az ige, nem is kívánta, nem is kedvelte. Akkor miért hozták az Ószövetségben rengeteg áldozat, véres áldozatokat? Miért hozták? Az Isten nem is kedvelte, nem is várta, nem volt vérszomjas az Isten. Azért hozták a zsidókat ezek az áldozatok, hogy miattuk, hogy ők lássák, hogy bűnös emberek vagyunk mi. Nincs nekünk semmi jogunk a Szent Isten elé állni. Istennek nem volt szükség az áldozatokra, az állatokra, nekik volt szükség, hogy lássák, hogy kegyelemre vagyunk szorulva. Én egy bűnös ember vagyok. És ezek mind csak előképek voltak, és előre mutatták, hogy majd jönni fog az egyetlen és az igazi áldozat, ami kiengeszteli az Isten. Az Istennek nem volt semmi szükség ezek az áldozatokra. Nekünk volt szükség ezekre. És azt mondja a textus, hogy Jézus egyszer és mindenkor feláldozta magát, hogy mi, hogy mondja, hogy megszenteljen minket. Hogy mi megszenteljen minket. De Jézus megsemmisítette az első szövetséget, és egy egyszer és mindenkori áldozatával megszentelt minket. De ez mit jelent, hogy megszentelt minket? Az, hogy tökéletessé tett minket. Az Isten szemében Isten lát minket. Most tökéletesek vagyunk. Tovább megy az író. Minden pap naponként szolgálatban áll, és sokszor mutatja be ugyanazok az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Soha nem voltak képesek bűnt eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy az ellenségei zsámoljól vetessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Wow, ez az Isten népére vonatkozik. Isten vére miatt, Isten azt mondja, hogy meg vagytok szentelve, amit azt jelenti, hogy tökéletesek vagytok az ő egyszer és mindenkori áldozat miatt. Jézus egyszer és mindenkor áldozatával az ő vérét megtisztított minket. A mi bűneink Krisztusra vannak téve. Jézus magára vette a mi szennyes bűneinket, a büntetésünket, amit mi megérdemeltük, az átok, amit mi megérdemeltük, és az ő vére megtisztított, vagyis igazak vagyunk Isten előtt. És ez a lényege az új szövetségnek, és emiatt sokkal jobb az új szövetség. Mert Krisztus áldozat az tökéletes volt. De az új szövetség nem csak emiatt jobb, ez már sokkal jobb, de nem csak emiatt jobb. Az író folytatja és idézi Istent az Ószövetségben, és Isten elmondja, hogy milyen lesz az az Ószövetség, amikor megkötöm az én népemmel, és ezt mondja Isten. Ez a szövetség, amelyet kötök velük a ma napok múltán, így szól az Úr, a törvényemet a szívükbe adom, és elméjükbe írom. Tehát az Isten beírja az ő törvényét a mi szívünkben, az mi elmélünkben. Magyarul mi tudunk, hogy mi a jó, és arra vágyunk, mi azt akarunk csinálni. Egy új szívet kapunk. Erről szól az új szövetség. Amikor valaki keresztényé válik, akkor ő újjászületik. Ez az újjászülésnek a lényegét. Egy új szívet kapunk, amikor én tudom, hogy mi a jó, és erre vágyok, ezt akarom csinálni. Ez a legfőbb jel, hogy valaki keresztényé vált, hogy én akarom követni az Úr Jézus Krisztus. Tudom, hogy mi a jó, és erre is vágyok. De ez Isten folytatja, ha ez nem elég jó lenne, annyira fantasztikus lenne, a következő versekben ezt is mondja Isten. A bűnékről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékszem meg. Ó, pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. De nem tudsz semmit csinálni, lecsillapítani Istent. A bűnédek el vannak törölve. Erről szól az új szövetség. Ez Isten megbocsájtott az összes bűnénket. De minden bűn, amit már elkövettél, és minden bűn, amit fogsz elkövetni, azok mind el vannak törölve, vagy meg vannak bocsájtva Jézus miatt. Most a zsidókhoz írt levél írója bíztat minket, hogy másképpen el kell képzelni a mi kapcsolatunk Istennel, és így nagyon fontos, és bátorítom mindenkit, hogy a képzelet erő, a Biblia bíztat minket, a képzelet erő nagyon fontos, hogy próbáltak elképzelni, hogy mit is történt Jézus Krisztussal. És most próbáljunk elképzelni, hogy milyen nagy a kontraszt, amikor az Isten népe találkozott Istennel, ott a Horeb hegynél, amikor kijöttek Egyiptomból, milyen félelmetes volt azt a hegyet látni, és most az író kontrasztba teszi ezt a kettőt egymás mellett a 12. fejezetében, és azt mondja, ne úgy gondolkozzatok, mint régebben a Horeb hegyen, most így gondolkozzatok. És most az Isten jelenlétében így néz ki, hogy kell ezt elképzelni, amikor most vagyunk az Isten tróna elé, ezt mondja az író nekünk. Ti, keresztények, a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez. Serege angyalok vannak ott, és az első szülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben. Mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkéhez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez. Az író bíztat minket, hogy próbáljuk elképzelni, hogy a mi nevünk fel van írva a mennyekben, és hogy örüljünk ennek, hogy a helyünk le van foglalva. Ott van egy szék, és rá van írva a neved. És így elképzeljük a mennyországban. Ott vannak az angyali seregek, és ünnepelnek. Ott van Krisztus, a közben járó. Az ő vére megtisztított mindenkit. És Jézus is erre bízhatott minket. Örüljetek annak legfőképpen, hogy a nevetek fel van írva a mennyekben. Milyen nagy dolog az? Hogy hívnak téged? Hogy hívnak téged? Hallottátok, Gyűri Máté? És az ő neve fel van írva a mennyekben. Ott van egy szék, és rá van írva, Gyűri Máté. Hivatalos vagy, és várnak téged sok-sok szeretettel a mennyekben. És az író így bíztat minket, próbáljuk ezt elképzelni. Az angyalok énekelnek, és mindenki örömmel van ott. Tudjátok, a 60-as és a 70-es években a kiábrándult generáció, hippik, először hallották a hírt annak a generáció, hogy Isten nem létezik, értelmetlen az élet, és kiábrándultak, és menekültek a drogvilágba. És nagyon sok fiatal küzdöttek a hitükkel, hogy most mi van itt? És elmentek Svájcba, mert hallották, hogy van egy ember a hegyek között, akivel lehet beszélni az élet dolgáról. És ő nagyon tud beszélni az emberekkel. És ezek a fiatalok, ezek a értelmiségek rengetegen mentek Francis Schaeferhez. És ezek a beszélgetés több órákon keresztül tart, több napokig tartott ezek a beszélgetés. És azt tudjunk, hogy a 60-as, 70-es években rengetegen tértek meg. Több száz, lehet, hogy sok ezer fiatal megtért, amikor beszéltek Francis és Edith Schaeferrel. És azt mondták, hogy amikor Schaefer beszélt valakivel, és megtért, azt mondták, hogy sokszor kinyitotta az ablakokat az ő svájci salének, kinyitotta az ablakot, bekapcsolta a zenét, a Handel messiás, hogy hangosan szóljon a zene, hogy halleluja, halleluja. Hogy az angyalok énekelnek, és örvendezünk, hogy valaki itt megtért. Hát ilyen. Nekünk így el kell képzelni, hogy amikor valaki megtér, milyen nagy dolog az, hogy a mi nevünk fel van írva a mennyekben, és az angyalok énekelnek. A Biblia bíztat minket, hogy ez a valóság, és ez a valóság mindig legyen a mi szemünk előtt. És gondoljunk bele, amikor Jézus meghalt a kereszten, abban a másodpercben, ugye a kárpit ketté szakadt. És Lukács, Márk és Máté mind a három oda teszik ez a két vers egymás mellett, hogy rögzíti azt, hogy ez ugyanakkor történt meg. És miért annyira fontos, hogy lássuk, hogy ez ugyanakkor történt meg? Mert hiszem azt, hogy amikor ez megtörtént, az Istennek az egyik szeme sírt, és a másik szeme örült. Az Isten sírt, amikor látta, ahogyan bánták az Úr Jézus Krisztussal. Amikor a keresztre feszítették, amikor látta, hogy Úr Jézus Krisztus szenvedett. De ugyanakkor, amikor az történik a másik szemével, ketté szakadt a kárpit. És az Isten már örülni kezdett, hogy végre az én népem jöhetnek hozzám. Végre nincs több kárpit, amit eltávolít engem az én népemtől. Jézus Krisztus vére elvitte ezt a távolságot, most nincs semmi köztük, nincs bűn, ami elválaszt minket egymástól. Ez a keresztnek az üzenete. Jézus Krisztus vére eltávolította mi bűneinket, megtisztított minket, Isten megbocsájtotta a bűnket, és most mi kapcsolatban élhetünk Istennel, aki a mennyei atyánk lesz. Ahova Pál ment, azt mondta Pál, én mindig csak a keresztre beszélek. Pál mindig hirdette a kereszt, ahova csak ment. Gondoljunk bele. Mennyire nehéz lehetett azok az első keresztények, akik zsidó háttérből jöttek, ugye? És elhitték az evangéliumot, hogy Isten többé nem haragszik az ő bűnékre, és most közel lehet menni Istenhez. Most ha te keresztény voltál, és zsidó háttérből jöttél, nem biztos. Már ugye 1000 éven keresztül tilos volt bemenni a szentek zendébe. Ugye mindenki nagyon jól tudta, hogy Isten szent, és ő veszélyes. És most a kereszténység fő üzenete az, hogy közel lehet menni Istenhez. Nem kell félni tőle. De ez Isten megváltozott? Hát ez Isten megváltozott, ahogy ő visszanyúl hozzánk. Igen, igen. Tehát nem véletlen, hogy ez az első felszólítás a zsidókhoz írt leve. 10 fejezet után végre jön a felszólítás. Akkor mi kezdjünk ezzel? És hogy hangzik ez a felszólítás? Nincs semmi, ami szétválaszt minket. Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetjük a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. És mivel nagy papunk van az Isten háza fölött, járuljunk azért oda igaz szívvel, ez a járuljunk azért oda, gyertek közel, lenne egy nagyon jó fordítás. Gyertek nagyon közel Istenhez. Teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. A testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ez az első fő felszólítás. Menjünk közel Istenhez. Nem csak a főpap mehet be, mindenki bemehet, és közel kerülhet Istenhez. Ma reggel ez a prédikáció kinek szól? Ez a prédikáció azoknak szól, mindenkinek, aki küzd az ő saját bűnével. Aki látja a bűnét. Látja, hogy én mire vagyok képes. Látom az elhanyagoltságomat. Látom, hogy nem vagyok tökéletes. Isten szólt nekem ezen a héten. Tudjátok, az elmúlt 2 hét alatt birkoztunk ezzel a Covid vírussal. Átmentünk. Nem voltak komoly tünetek, de megmondom nektek, hogy 2 héten keresztül olyan gyenge voltam. Nem volt semmi kedvem semmire. Nem volt semmi erőm, nem volt semmi kedvem. Úgy éltem, mint egy zombi, egy félhalott. És alig tudtam gondolkozni, nagyon nehéz volt felkészülni a prédikációra. Tegnap este befejeztem a prédikációt, ez szörnyű. Hogy fogom ezt elmondani holnap reggel? De nem volt kedvem, semmi. Én letargikus, zombiként éltem, és láttam, hogy hát nem érdekel. Tehát undortam magamtól, hogy lusta vagyok, mi a bajom? És szörnyű látni. És ez a prédikáció arra szól, mindenkinek szól, aki látja a bűnét. Látja, hogy mire képes. Mi az, amit elhanyagol, nem jól csinál. Mik azok a hibák az életemben? Én ilyen vagyok. Ez a prédikáció minden egyes emberrel szól, aki látja és küzd a bűnékkel. És az a kérdés, hogy merjünk mi bátran ilyenkor közel menni Istenhez. Hogy ne engedjünk, hogy a bűneink távol tartsanak minket Istentől. Amikor újra és újra látjuk a bűneinket, az Isten azt mondja, gyere, gyere közel. Ne gondolj el azt, hogy nem akarok veled most találkozni. És a hit harc ebből áll. Hiszem, hogy az új szövetségi kép Istenről, és nem az ószövetségi kép Istenről, ahogy az Isten akarja, hogy ne gondoljunk erről. Ne lásd engem, mint az ószövetségi kép. Hanem így gondoljál a mennyei valóságról, hogy milyen az isteni trónszoba, ahol a neved fel van írva. És ez a hit harc. Hogy hiszek abban, hogy Isten engem hív magához. Az én nevem fel van írva a mennyekben. Isten hív minket nem egy kis szentek szentélyébe, jeruzsálemi templomban, ami lehet, hogy egy sötét szoba volt, hanem ő hív minket egy tágas térre, ahol élet van, ahol vidámság van, boldogság, szeretet van. Isten magához hív minket. Isten nagyon jól tudja, hogy nekünk erre van szükségünk. Negyedik fejezet. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Az Isten tudja, hogy nap mint nap erre van szükségünk. Irgalom nem azt adja, amit megérdemelünk. Nem büntet, nem ítélkezik, nem károsztat. És kegyelem, ő azt adja, amit nem érdemelünk, az ő jóságát, az ő áldását, hogy igazak vagyunk. Minden nap járulhatunk Isten elé, bízva az Úr Jézus Krisztusban, és ő újra és újra irgalmat és kegyelmet ad nekünk. Most én itt tudnék befejezni a prédikációt, és körülbelül elmúlt az idő, de nem fogom, mert nem csak szövetség kapcsolatban vagyunk Istennel, hanem szövetség kapcsolatban vagyunk egymással. Egymással is. Hogy olvassam még egy idézetet Istentől, az új szövetségről, amit még nem olvastam fel. Így mondja Isten. Akkor senki nem tanítja többé így a társát, a testvérét. Ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem. Kicsinyek és a nagyok iránt. Amit azt jelenti, hogy ha te tartozol ez a szövetséghez, sőt, azt is merem mondani, mindenki fontos Istennek. És mindenki, aki tartozik ez a szövetséghez, Isten azt mondja, én ismerlek. Dolgom van veled. Szeretek, gyerek közel. Mindenki, a kicsinyek, a nagyok között, mindenki jöjjön Istenhez, mert mindenki fontos Istennek. Most itt is tudnék befejezni, de nem fogom. A második felszólítás, és ezzel fogom befejezni, a második felszólítás ma reggel az, hogy kölcsönösen bátorítjuk egymást. Mert sokszor nehéz elhinni az evangélium. Sokszor látjuk a bűnénket, és elkeseredünk. És az író bíztat minket ezek a szavakkal. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közöletek senkit meg ne keményítsen. Igen, az író bíztat minket, hogy bátorítsunk egymást. Menjünk mi az Isten elé. Nem menjünk egyedül, hanem közösen bátorítsunk egymást. Ma reggel hagyd bátorítsam mindannyiunkat. Ha küzdesz a bűnéddel, bátorítalak, hogy a bűnéd meg vannak bocsájtva. Nézz szembe a bűnéddel, de tudjál, hogy az ő kegyelem az még nagyobb. Lehet, hogy valami nagy bűn követél, nagyon nehezen tudod megbocsájtani magadat. Vagy lehet, hogy valaki bűn követett ellened, és haragszol, és nem tudod elengedni, nem tudod megbocsájtani. Gondolkozzál, hogy mit tett Jézus Krisztus érted. És éld át, hogy a te bűnéd el vannak törölve. Szeretnénk bíztatni mindenkit, ha a szövetséghez tartozol, akkor a neved nem csak a Győri Máté, ott van egy csomó szék, és egy rengeteg sarakkőnek a neve ott van. És a neved fel van írva a mennyekben. És az igaz rólad, gondoljál, hogy milyen a mennyországban most. És a harmadik dolog, amivel bátorítalak, az Úr Jézus Krisztus, az Isten azért hagyta őt a Golgoté kereszten, és hátat fordított neki, hogy nekünk soha nem kell azt átélni. Az Isten azért hagyta őt a kereszten, mert azt mondja nekünk, a zsidókhoz írt levele, hogy soha nem hagylak el. Soha nem fordítok hátat neked. Tehát bármilyen nehézségben van most, bármilyen hatalmasnak tűnik a bűnt az életedben, Isten azt mondja, soha nem foglak elhagyni téged. Tehát ezzel bátorítom mindenkinek, hogy merjünk közel kerülni Istenhez. És ha itt vagy ma reggel, és nem vagy biztos, hogy az én nevem fel van írva a mennyekben, tartozok ehhez az új szövetséghez, Isten azt mondja, még nem késő, még nem késő. Mit kell ilyenkor csinálni? Ugyanaz, amit nekünk kell minden nap csinálni, felnézünk a Golgotai keresztre, és megköszönjük. Úr Jézus Krisztus, köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttél a világba, és te voltál, és te vagy az egyetlen áldozat az én bűnémért. Amen. Menjünk az Úr elé, és valójában imádkozunk, és köszönjük meg az Úr Jézus Krisztus, hogy valójában feláldozta magát értünk. Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy te kötöttél egy új szövetséget velünk, az Úr Jézus Krisztuson keresztül. És köszönöm, hogy minden más, ami előtte volt, az csak előkép és szimbólum volt. És előre mutatott a valódira, a valóságra, az igazira. És Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg, amikor a szívünk kemény, a szemünk nehéz, és nem ránézünk a keresztre, és alig értjük, hogy miről van itt szó. Bocsáss meg, és köszönöm, hogy kérhetünk, hogy Úr Jézus Krisztus engedj, hogy a tantusz leessen mindannyiuknak. Hogy világosságra váljon, hogy mit is történt ott Jeruzsálemben 2000 év ezelőtt. Hogy Jézus Krisztus valójában feláldoztad magadat értünk. Azzal az egyszeri és mindenkor áldozatával. Úr Jézus Krisztus, puhítsd meg a mi szívünket. Tölts be a mi szívünket igazi hálával. Olyan hála, amit megérdemelsz. Olyan szeretet feléd, amit megérdemelsz. Olyan bizalom feléd, amit megérdemelsz. Olyan bűnbánattal, amit megérdemelsz. Mert te elvitted az összes bűnénket. Minden bűn, amit fogunk követni, minden bűnt, amit követtünk a múltban. És azt mondta, hogy megszenteltél minket. Hogy tökéletessé tettél minket. Neveld a mi hitünket. Merjünk erre ráállni. Segíts nekünk felfogni azt, ami a mennyben van most. Segíts nekünk, add nekünk a mi szívünk szemeivel, hogy láthassunk téged a de trónszobában, hogy mennyire örülsz nekünk, és mennyire személyes kapcsolatban akarsz élni velünk. Buzdítsd minket, hogy merjünk közel kerülni hozzád, egyénileg, gyülekezetileg. Hogy figyeljünk egymásra, hogy tudjunk egymást minden egyes napon bátorítani, buzdítani, hogy higgyünk az evangéliumban. Annak ellenére, hogy mennyire bűnösek vagyunk, de sokkal jobban szeretsz minket. Győzz minket erről újra és újra, Jézus Krisztus. Engedj, hogy a te evangéliumod, a jó híred lakjon a mi szívünkben. És adjon nekünk minden nap igazi örömet. Olyan örömet, amit csak tőled kaphatunk. Így légy velünk, engedj, taníts minket egymást bátorítani Krisztus nevében.